ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A magyar nyelv értelmező szótárában olvassuk a tanú szónak a magyarázatánál, hogy ő az a személy, akinek valamely tényről vagy annak körülményeiről személyes érzéki észrevételen alapuló tudomása van, s akinek révén így a kérdéses tény valódisága igazolható. Valaminek a tanúja az, aki jelen volt valamely eseménynél, aki látta és hallotta. Jézus a tanítványainak mondja, hogy tanúim lesztek, akik valóban látták és hallották, amit ő tett. Mi keresztényként hogyan tanúskodhatunk Jézus Krisztusról? Mit tapasztalhatunk róla, és mit ad számunkra a kereszténység, amiről beszélhetünk?
A kereszténység lényegéhez, identitásához tartozik a tanúságtétel, a bizonyságtétel, ezért lett egyház. 2000 évvel ezelőtt ugye Jézus először magához hívta az embereket, és ez nagyon fontos, hogy nem a tanúskodással kell kezdeni. Sokan nem is értik ezt, amikor akár lelkészek vagy mások elvárják a gyülekezeti tagoktól, hogy beszéljetek a hitetekről, menjetek el az emberekhez, tegyetek tanúságot, stb. És főleg a történegyházakban ennek nincs is túl nagy hagyománya. A kisegyházak vagy szabad egyházaknál jobban lehet látni azt, hogy aki ott egy aktív gyülekezeti tag, az a hitéről is beszél, szomszédoknak, családtagoknak, munkatársaknak, stb. De azért a kereszténység azért maradt meg, és azért él ma is, mert nem csak a pásztorok, nem csak a lelkészek, igehirdetők, hanem a nagymamák, az elkötelezett hívő, bibliaolvasó, imádkozó emberek valamilyen módon továbbadják. Hát nem a hitüket, mert a hitet nem lehet továbbadni, de bizonyságot tesznek Jézusról. De a jézusi modellhez mindig vissza kell térni, hogy először őt kell hallgatni, először tőle kell tanulni. Ő nem véletlenül vont be különböző foglalkozású típusú embereket, ugye a 12 tanítvány, tehát őket tanította 3 éven keresztül. Beszélt velük, próbautakat, próbaszolgálatokat szervezett számukra. Volt úgy, hogy 70 tanítványt is elküldött kettesével, hogy menjetek a falvakba, városokba, tegyetek bizonyságot, hirdessétek Isten országát, aztán ezek visszajöttek, akkor ezeket megbeszélte velük, tehát értelmezte, megbeszélte. De a lényeg az, hogy az egyház így él. A Máté evangélium végén olvassuk azt a nagy híres, ismert úgynevezett missziói parancsot, amikor Jézus egyrészt azért magához hívja a tanítványokat, tehát nincs ma szekolás Isten országában, ő szól hozzájuk, és ő mondja aztán nekik azt, 3 év gyakorlat után, meg a Golgota, meg a feltámadás tapasztalata után, hogy most már menjetek szélesebb világra, minden néphez, minden emberhez, és még gondolhatunk a nagy híres történetre, amikor Jézus például látja még a halászatból élő Pétert halászni, és ugye egész éjszaka nem fog semmit, és akkor Jézus beül ebbe a csónakba, és egy csodálatos halfogást élnek át így együtt, ott Péter leborul előtte a csónakban, és a bűneiről kezd el beszélni, és Jézus azt mondja neki, hogy ezentúl te emberhalász leszel. Tehát ezeket a megbízásokat ő mindig megadta az embereknek, hogy amit hallottál, amit átéltél, amit te átéltél, hogy veled az Isten mit csinált. Tehát nem amit érzel, gondolsz, filozofálsz a dolgokról, hanem amit kaptál, amit átéltél Istentől, bármit, találkozás, bűnbocsánatot, megújulást, belső békességet, a halálfélelemtől való szabadulást, és sok-sok mindent, ezt szépen csendesen, vagy éppen hangosan el lehet mondani másoknak is, és van egy nagyon jó példa mindenre, ami szerintem ezt megvilágítja, hogy nem mi itatjuk meg úgymond az embereket az élővízzel, hanem elviszük őket a forráshoz, hogy mi is ott ittunk, és abból a vízből ittunk, és gyere, te is próbáld ki.
Mi az összefüggés egy keresztény alkalmon az ige hirdetése, ugye, amit a lelkész végez, a között is, hogyha kiáll tanúságot tenni egy gyülekezeti tag tartalmában, hogyan kapcsolódik akkor ez a tanúságtétel egy ilyen keresztény alkalom többi részéhez, ami konkrétan az igéhez, az igen. Bibliához kötődik?
Nyilván van ezek között átfedés, tehát használunk ilyen szavakat. A Szentírásban egyetlen helyen olvasunk az evangélista szolgálatáról. Például Pál apostol az egyik levélben ír arról, hogy van evangelizáció is, tehát akkor az evangéliumot tudatosan hirdetjük, tartalmában, eszenciálisan megszólítva embereket, megtérésre hívva, stb. Van egy olyan műfaj, hogy ige hirdetés, az élő ige hirdetése, tanúságtétel, bizonyságtétel. A tanúságtétel, bizonyságtétel nagyon sokféle formában jelenhet meg, tehát nem csak úgy, hogy a konyhában a családomnak elkezdek prédikálni, vagy a munkatársaknak kánaáni nyelvezettel próbálok valamit elmondani a hitről, hanem cselekedetben, stílusban, kisugárzásban, sok mindenben megnyilvánulhat az ember hite, de maradjunk az alapkérdésnél, hogy az egyház kiképez egyeseket az ige hirdetés szolgálatára, és akinek nincs ehhez ismerete, a kortörténethez, az írásmagyarázathoz, nagyon könnyen elcsúszik, és olyanokat magyaráz bele a bibliai szövegbe, ami esetleg nincs is ott. De van egy pontja a dolognak, amit viszont nem lehet megtanulni, amit senki nem tud megtanítani, az pedig a ige hirdetőnek az élő személyes kapcsolata az élő Istennel, és annak az elkérése és megtapasztalása, hogy mondjuk például vasárnap a templomban Isten mit akar mondani annak a közösségnek. Más dolog az igéről beszélni, bármely igéről, erről szólnak sokszor a bibliaórák, és egészen más az, hogy az élő Isten ma, most 2024-ben mit üzen egy konkrét gyülekezetnek, és ezt a Szentlélek teszi élővé, hogy az, ami elhangzik, akkor az ne egy elmékedés legyen, hanem élő üzenet. De azonnal itt most hozzáteszem, mert tudom, hogy itt jönne ez a gondolat, hogy akkor aki nincs az egyház által felkészítve, felavatva és megbízva az ige hirdetés szolgálatára, lehet-e ige hirdető? Én azt látom, az egyház történetet látva, 20. századot is, meg a mai időket is, hogy Isten igenis föl tud használni olyan úgynevezett nem lelkészeket is, akár ige hirdetés szolgálatára is, akiket ő kiválaszt. Mi nem mondjuk meg az Istennek, hogy ő mit tehet és mit nem tehet meg, de az egyházban kell, hogy legyen egy rend, mert a különböző ige szolgálók vagy laikusok néha eltévesztik a szerepüket, és néha ők kezdik el irányítani a lelkészt, ők ítélik meg a lelkészt, hogy a lelkész nem elég hívő, akkor egy házi csoport alakul, az egyházak sokszor átélték a szakadásokat, hogy egy-egy ilyen csoport kiszakadt, más felekezethez ment át, tehát ezért próbálja az egyház ezt a kérdést azért józanul mérlegelni, de én is az én szolgálatomban is nem egyszer volt, hogy megkértem, fölkértem tanárembert, vagy halbiológus, vagy bárkit, akiről láttam, hogy Isten használja, és nem csak elmélkedik, hanem kér és kap élő igét, hogy akár ige hirdetés szolgálatára is fel lehet kérni nem lelkészeket, meg nem csak felkérni, hanem ha Isten őket megbízza, akkor ők azt úgy is csinálják amúgy.
Ha a saját életünkről beszélünk, és hogy abban Jézus mit tett, ugye ez lehet a keresztény tanúságtétel alapja, akkor mégis mire ügyeljünk, vagy hogyan lehet ezt tanulni, esetleg alkalmazni, vagy élni vele olyan gyülekezetekben is, ahol még nem szokás, ahol szeretnének ennek teret adni, mert tényleg egymást erősítik a tagok, a testvérek. Mikre figyeljenek? Milyen egy jó tanúságtétel?
Igen, ahogy említettem már, hogy a nagyobb egyházakban, a történelmi egyházakban ez a műfaj nem nagyon alakult ki. Egyszerűen azért a régi időben megteltek a templomok, mindenkit megkereszteltek, mindenki konfirmált, templom esküvője volt, stb. De föl kell ismernünk, hogy megváltozott az idő, megváltozott a kor, elég sok gyülekezet megtépázódott, a régi megkeresztelt réteg már sokan meghaltak azok közül, egy egészen új korosztállyal van dolgunk, és én ugye ismerem, látom a kisegyházakat, pár héttel ezelőtt szolgáltam egy szabad egyházban, és ott teljesen természetes dologként élték meg, hogy az én ige hirdetésem, ami tudtam, hogy van rá idő, elég hosszú is volt, és akkor utána még volt 3 bizonyságtétel. Tehát a helyi vezető bedobta ezt, hogy kinek van itt most valami tanúságtétele, bizonyságtétele az elhangzott ige hirdetéssel kapcsolatosan, és akkor arra elment még ott fél óra. Na most egy ilyet elég nehéz elképzelni egy evangélikus, vagy egy istentiszteleten, vagy egy katolikus misén, hogy külön még egy fél óra ott bizonyságtétel. Nem is biztos, hogy kell ott ennyi, meg a bizonyságtétel egy kicsit egy szubjektív műfaj, és nem mindegy, hogy milyen helyszínen hangzik. hangzik el. Tehát az Isten tiszteleten el tudok képzelni egy-egy rövidebb tanúságtételt, egy imádkozást, vagy valami, de az Isten tiszteletnél nem az a lényeg, hogy arról beszéljünk, hogy én mit értem át, meg milyen csodálatos dolgok vannak, hanem hogy Istenről beszéljük. Hogy Isten mit tett, Isten mit cselekszik, Isten mit mond nekünk, és ne vigye félre a gyülekezetet egy-egy sztori, mert ott, ahol ott is voltunk, jó kis sztorikat hallottunk, de hát igehirdetősen még fél órán keresztül mindenféle történeteket hallunk, nem biztos, hogy ott annak van helye. Emlékszem, hogy egy nagy gyülekezetben szolgáltam 8 évig, és ott egy doktornéninek volt egy hatalmas szívműtétje. Emlékszem, hogy a pap professzor Pécset a szívműtét közben volt egy olyan jelenet, hogy a kezében tartotta a doktornő szívét. Hát ez engem annyira megdöbbentett, hogy aztán meggyógyult ez a doktornén, is kértem, aki oda járt a gyülekezetünkbe, hogy ez pár percben beszéljen erről a szívműtétről, amit ő hitben élt meg. És csak nézett rám, hogy miért kérem ezt tőle, hát ő ezt nem tud kiállni a gyülekezet elé. Aztán mégiscsak rávettem is egy 5 percben, ezt is kértem tőle, hogy rövid legyen, Istenre mutasson, ne terjengős legyen, mert hogy itt kérdés, hogy milyen a jó bizonyságtétel, ne arról szóljon csupán, hogy én így, meg én úgy, meg ezt tettem, meg azt tettem, meg én így látom, úgy látom. Én többször kértem föl országos evangélizáción is bizonyságtevőket, és mindig az volt a kérésem, hogy azt mondd el röviden, hogy mit tett veled az Isten, mit értél át, és Isten nagyon kreatív, mindenkinél másképpen dolgozik és cselekszik, és ez arra jó, hogy egyrészt ne csak a papot, ne csak a lelkész hallgassák az emberek, lássák, hogy a hit az megélhető dolog, de a gyülekezetnek lehetnek olyan programjai, olyan fórumai, mint mondjuk a Biblióra, ahol körbeülünk egy asztal körül, ott akkor még bővebben lehet ilyenekről gondolkodni és beszélgetni, vagy egy gyülekezeti kirándulás, vagy egy szeretett vendégség, tehát a helyszínt is egy kicsit meg kell nézni, hogy hol, milyen körül, ahogy Jézus is, hát Jézus is különböző szituációkban, helyzetekben szólalt meg, vagy Pál, meg mások is, hogy most tóparton, vagy folyóparton, vagy zsinagógában, vagy piacon, vagy kórházban, vagy egy haldokló mellett, hát ez teljesen más helyzet és körülmény. Ha már megemlítem a betegágyat, hát elmegy valaki, egy gyülekezeti tag meglátogatja a másik gyülekezeti tagot, ott lehet, hogy csak a kezét fogja meg, megsimogatja a homlokát, először megkérdezi, hogy nem szomja-e, bocsánat, és aztán lehet beszélgetni, lehet beszéltetni a beteget, ha ő akar beszélni, és aztán, ha adja az Isten, akkor lehet az a megszólalás egy bizonyságtételszerűség is, de miért ne lehetne az, hogy ott a Szentlélek által Mari nénit, vagy valakit Isten fölhasznál, és egy élő igét mondat vele, például a beteg számára, vagy egy élő imádságot mond el, vagy egy áldást mond el, tehát, hogy az Isten Szentlélek szabadon működik, és sokat beszéltem az igehirdetésről, tehát a lelkész igehirdetésnek is lehet természetesen tanúságtétel jellege is. Azt a gyülekezet érezheti, érzékelheti, hogy jé, a lelkész ezt nem csak elmondja, meg megtanulta, vagy az Istentől elkérte, ő maga is átélte.
Nyugtalankodjon, akinek nem jönnek ilyen üzenetek fel a szívében, pedig ő maga hisz Istenben, hitre jutott Krisztusban. Hogyan éljük meg azokat az időszakokat, amikor úgy csönd van bennünk, és nem is nagyon kívánunk, vagy nem szeretnénk megszólalni, vagy mutatni azt, hogy mi van bennünk?
Ez egy teljesen jogos kérdés, fontos kérdés. Egyrészt az emberek sokfélék, és az alkatuk is, a neveltetésük, a beszédkészségük is különböző. Ez egy. A másik azért azt tudni kell, hogy az egész gyülekezet, missziós gyülekezet, tehát az egészséges biblikus gyülekezetbe, ugye Istenhez tartozunk, és hát ez nekünk fontos, valamilyen módon nyilván megnyilvánul a mi hitünk, csak itt nagyon fontos az, amit az előbb is hangsúlyoztam, hogy igenis az is bizonyságtétel, hogyha valaki egy profi süteményt hoz egy gyülekezete, akkor szeretettel megsüti, és szeretettel ott kínálja mondjuk maszatos arcú cigány gyerekeknek, vagy bárkiknek. Hát ez bizonyságtétel. Nem kell ezen begörcsölni, hogy mindenkinek valami bibliai dolgot kell mondani. Az nem egy bonyolult dolog szerintem, hogy megtudom, hogy a gyülekezetben van egy 5 gyerekes család, vagy egy özvegy néni, és egyszerűen csak elmegyek, szeretettel meglátogatom, vagy meghívom egy tejára, nagyon sokat jelent, 1-2 órás beszélget. Hát a lelkész nem tud 300, meg én, ahol voltam Kelenföldön, 1400 szívünk volt, hát nem tudta végig látogatni ezeket, és szerveztem egy látogató csoportot, és 25-en lettünk, aztán utcabeosztásokkal éltünk, és akkor kiderült, hogy 25-en jelentkeztek, abból maradt körülbelül 15, és volt, aki nagyon gyorsan látogatott, volt, aki egy hónapban egyet, és akkor ezt meg kellett tanulnom nekem is, hogy különbözőek vagyunk, különböző adottságaink vannak, de azért abban nem kell megnyugodni, hogyha nekünk tényleg fontos, ha tényleg fontos a hit, akkor valamilyen módon unokának, szomszédnak, ennek, annak annyiféle módon lehet ezt jelezni egy igéslappal, vagy tényleg egy olvasható jó anyagot odaadni neki, kölcsönadni, vagy véglegesen odaadni, hogy olvassa el, vagy meghívni egy filmvetítésre, mert hát szenzációs filmeket is el lehet érni. Tehát a tanúságtételnek, bizonyságtételnek nagyon sokféle formája van. Aztán persze van egy ilyen része is a dolgoknak, amit szegény lelkészek nem tudnak felvállalni, hogyha megfáradnak, ha elfáradnak, ha kudarcok érik őket, ha családi bajok vagy gondok van, akár haláleset, vagy válás, vagy a gyerekükkel van valami baj, hát nekik akkor is be kell menni vasárnap a templomba, és prédikálni kell, nincs kecmec. Ezt is valamilyen módon lehet persze karban tartani, meg nagy bajban lehet helyettest is keresni, meg találni, meg minden, de aki keresztény gyülekezeti tag, hát az esetleg megtehető, hogy akár hetekre, hónapokra elhallgat és visszavonul, és akkor nem szólal meg, ez is benne van a pakliban. Aztán Isten küld angyalokat utánunk, remélem, és megerősít minket. Tehát ez egy állandó mozgásban lévő dolog. De azt hozzáteszem, hogy nem kell mindenkinek mindent csinálni. Tehát ahogy a keresztény szolgálat volt, a cigánymisszió, börtönmisszió, kórházmisszió, mi ott a Kelenföldi gyülekezetben ugye nagyon sokféle missziós munkákat működtettünk, és akkor szépen kikristályosodott a dolog, hogy volt 5-6-7 testvérünk, aki szívesen bejárt a kórházba, minden héten, és bementek a betegágyakhoz, és vittek jó szót, meghívták őket a közös istentiszteletre. Évtizedeken keresztül van, aki ezt csinálta. Van, aki szívesebben bemegy börtönbe, vagy jobban szót ért az idősekkel, a mamákkal, vagy volt, aki egy nagyon nehéz alkatú nénihez kezdett el járni, látogatni, egy csendes, halkszavú barátom, és a nénit az utolsó, földi élete utolsó 2 évében kigondozta, és vitte autóval STK-ba, és beszélgetett vele, és imádkozott. Szóval ezek csodálatos dolgok. Ezt a hálózatot sokkal intenzívebben kellene szervezni egy-egy gyülekezetben, mint hogy most van. Vannak jó példák, de ebben még nagyon-nagyon sok lehetőség van.
A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk ezt a részt. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Beszéltünk arról, hogy egymást erősítő hatása is van a bizonyságtételnek, tehát egy keresztény közösségben. Te hogy élted meg ezt? Neked volt a pályafutásod alatt olyan tanúságtétel, ami elért pont jókor, amikor erőt kaptál az előtted levő további pályára?
Nagyon jó, hogy erről is beszélünk, mert ez akkor kapcsolódik ahhoz a területhez, amit így nevezünk, hogy lelki barátság vagy lelki gondozás, mert ezek azért így megint csak összefüggnek egymással. Tehát most már távolodunk a evangelizáció igehirdetés dologtól, van a tanúságtétel, és a lelki testvérek, a barátok köre, akikkel kapcsolatban vagyunk, vagy, amit már említettem, mondjuk egy nagymama szerepe a mi életünkben, aki már gyerekkorunkban imádkozik értünk, ad egy kis igéslapot, egy verset, a ballagáskor áldást kér, megfogja a kezünket, elvisz gyülekezetbe, rengeteg ilyen van, és én ezt ajánlom is másoknak is, meg gyakorlom is, hogy kell, hogy legyen, nagyon jó, ha van egy olyan lelki társ, akikkel bármikor, majdhogy nem bármikor tudunk beszélgetni. Úgy beszélgetek vele, mintha Istennel beszélgetnék, mintha Jézussal. Persze, hogy Istennel beszélgetünk, hát bármikor, imádságainkban, meg Isten tiszteleten és Bibliórán, stb. De Isten egymás mellé helyezett minket, és a Bibliában számtalan ilyen utalás van arra, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Tehát mindenkinek jó, ha van egy ilyen lelkitársa. Hála Istennek, hogy én is beszélgetek másokkal, én is keresek másokat, és hát engem is keresnek folyamatosan, messengeren, és telefonon, és személyesen, és leülünk, és 1-2 órát bizony végigbeszéljük a helyzetet, az életet, a házasságukat, a nehézségeket, a fájdalmakat, a bűnöket, lehet, most is valakivel beszélgettem, imádsággal fejeztük be ezt a beszélgetést. Ezek sokszor igen tanúságtétel jellegűek, hogy valaki elmondja a maga részét, tehát egyszer lelki gondozottak vagyunk, máskor meg lelki gondozók. Ugyanaz a személy. Nem kell megjátszani itt a képzett okos szenteket, hogy akinek erre papírja van, akkor az nem. Aki alkoholista vagy drogos volt, és mondjuk megtért, megszabadult, meggyógyult, az élete végéig kell, hogy számoljon azzal, hogy a kísértés ott van, megvan, és saját magát is szakmailag is karban kell tartania, ugyanez vonatkozik a lelkészekre, ugyanez vonatkozik a keresztényekre, hogy ilyen nincsen, hogy mi mindig csak adunk, hanem az ember olyan, mint az adóvevő készülék. Tehát folyamatosan kapunk és adunk direktbe Istentől, és aztán barátoktól, lelki gondozóktól, vagy tényleg otthon bekapcsolok egy jó igehirdetést, egy sorozatot végighallgatok, és akkor az engem az lelki gondoz, beírok egy témát, és persze nagyon meg kell nézni, hogy milyen forrásokból, mert az interneten nagyon sok furcsa és kérdéseket felvető gyülekezet is megjelenik. Legjobb, ha ismert felekezet, ismert anyagait látjuk és hallgatjuk, és ezért fontosak a gyülekezetben, ahol csak lehet, megszervezni a köröket, hogy minden korosztálynak legyen valami csapata, valami köre a gyerekeknek, a kamaszoknak, a kismamáknak, a férfiaknak. Akkor lehet ott valamit a közösségben beszélünk meg, és rácsodálkozom, hogy jé, nem csak én vagyok ilyen kudarcos, nem csak én vagyok ilyen lökött, hogy ezt meg azt elrontottam, hanem mások is hasonló problémákkal küzdenek, küzdködnek, van, amit így a közösségben tudunk megbeszélni, és lehet, hogy ott felfedezzük, hogy ott lenne egy olyan jó lelki társ, akivel esetleg külön találkozunk, és külön fogunk hosszabban beszélgetni, esetleg imádkozni, esetleg bűnvallást is tenni, vagy egyáltalán megosztani a fájdalmakat, a terheket, a nehézségeket, és akkor együtt hordozni ezeket. Persze ezt nagyon meg kell nézni, hogy hol, kivel, mikor. Isten megadja ezeket az embereket, és hát ilyet, hála Istennek, Isten nagyon sokat adott nekem az életemben, katolikus pap bácsitól kezdve a legkülönbözőbb felekezetű emberek voltak, Győri János Sámuel, evangélikus lelkész és mások, akiknek igen, hallgattam az igehirdetését is, meg láttam a tanúságtételt, láttam az életüket, harcaikat, örömeiket, kudarcaikat, győzelmeiket, így él együtt a keresztény közösség, hogy jó esetben épülünk egymás hite által.
Pál apostol így biztatta bizonyságtételével fiatal tanítványát és vele együtt minket is. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. 1 Timóteus 12, 8-tól 12. versei. Lélekhangoló.